Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A Szigma a Holnapvilága mai adásában a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány ünnepe egyik előadásának szerkesztett változatát hallgathatják meg. A Történelem és Emlékezet című szimpóziumon Benkő Elek történész, régész, az MTA Filozófiai és Történettudományok osztályának elnöke a székelyek eredetéről tartott előadást.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy olyan szövevényes kérdésbe bonyolódunk ezzel a székely dologgal, amit csak nagyon távirati stílusban lehet 20 perc alatt áttekinteni. Nézzék el nekem, hogy az összes tudománytörténeti vonatkozást, ki mit mondott, ki ellene mit mondott, stb. Tehát ezt a több évszázados vitát most elegánsan átugorjam, ugyanis ennek nagy irodalma van, ez elérhető. Hasonlóképpen röviden utalok csak arra, hogy miért probléma ez a probléma a mai napig. Azért, mert a történeti forrásaink rendkívül szűkösek, és ma már esélyünk sincs arra, hogy ezek lényegesen bővüljenek. Az a hit, hogy egy népnek a történetét, korai történetét, őstörténetét a név alapján megbízhatóan el lehessen végezni. Ezzel kapcsolatban masszív kételjeink vannak, tehát csak a székely név elemzésével vékony jégen jár az ember. És még az a viszonylag friss információanyag, amit a nyelvtudomány és a helyi névkutatás kínál, tulajdonképpen az is elérte azoknak a lehetőségeknek a határát, ameddig itt el lehet jutni. Új elem a régészet, hát ez is úgy új, hogy több évtizedes előzményekre tekint vissza az a tulajdonképpen különféle székelyföldi kutatásokhoz kapcsolódó összegzés, ami hát inkább vonatkozik a székelyek értelemszerűen középkori vagy koraújkori történetére, mint arra az eredetre, korai történetre, őstörténetre, amire most még századokat se mernék megjelölni. Újabb elem a fizikai antropológia, ami hát körülbelül némi előzmények után egy 15 éve zajlik, ahol azokat az emberi maradványokat tekintettük át, amelyek a Székelyföldön erre a vizsgálatra alkalmasak, és még újabb a molekuláris biológia, tehát azok a történeti genetikai kutatások, amelyeknek a lényegét az előadás végén érinteni szeretném. Ennek a közös eredője az, hogy nem csak részeredmények születtek, hanem ezek a részeredmények elkezdtek egymáshoz kapcsolódni, tehát valamiféle tudományos szövet kezd kialakulni, ahol legalább abban kezdünk már világosan látni, hogy mi az, ami biztosan kizárható azon lehetőségek közül, ami a forgalomban meg a szakirodalomban ismert. Itt közismert, hogy ami nem működik, az a hun eredet, erre vissza fogok még térni. Nem működik az se, ami a közép-kelet magas civilizációihoz próbál kapcsolódni, akár a hieroglifákhoz, akár az ékíráshoz és a folyamköz népei, az erre is van kísérlet. És természetesen valahol az emlékezet politikához közeledünk, amikor a sajtóban olyat olvasunk, sok ilyet olvasunk, hogy ez a dicső nép szebb múltat érdemelne, és ennek érdekében tenni kéne. Ezekre még vissza fogunk térni. Ami a realitásokat illeti, két olyan felfogáscsoport létezik, ami a kutatásban hitelesen felhasználható. Az egyik úgy gondolja, hogy egy elmagyarosodott, türk eredetű népről van szó. Most, hogy melyik az a türk nép, és mikor csatlakozott a magyarsághoz, és mikor magyarosodott el, az egy kérdés. A másik felfogás pedig olyan magyarokat lát a székelyekben, akik nem az eredetük, a származásuk miatt különülnek el, hanem a feladataik, és esetleg csak áttételesen az etnikai eredetük, de jellemzően a katonai szolgáltatásai, katonai feladataik miatt. Természetesen gyorsan jeleznem kell, hogyha a Székelyföld középkori régészete kiemelkedő mennyiségű fegyverrel, nyílcsúccsal, kopjahegyjel, a lovasfelszerelés tartozékaival találkozik, ez önmagában egy objektív régész szemében foglalkozást, feladatot, státuszt, esetleg státuszszimbólumot jelent, de semmiképpen nem etikumot. Mindenképpen tény, hogy a középkori székely régészeti hagyatékban nagyon sok a fegyver és nagyon sok a lószerszám és az ilyen jellegű lelet. Elgondolkoztató elem, hogyha a nyelvtudományi és történeti adatokat összerakjuk, akkor a korai székelyek településtörténetet, tehát a valószínűsíthető korai szállásterületek egy olyan furcsa képet mutatnak, ami nem egy népnek a korai helyzetére, hanem egy bizonyos funkcióval rendelkező népcsoportnak az országhatár kritikus pontjain való elhelyezésére utal. Tehát ez egy olyan kép, ha igaz, több jel arra mutat, hogy itt még van kutatnivaló, ha igaz, akkor itt nem egy népnek a természetes szállásterületét, hanem valamilyen mesterséges, tudatos szervezést gyaníthatunk, összefüggésben az Árpádházi uralkodóknak a határ- és országvédelmi intézkedéseinkkel. Ebben a két felfogásban, és hogy miért nem tudunk érdemben előre lépni, egy alapvető, ma még feloldhatatlan ellentmondás rejlik. Azt tudnélik, hogy a székelyek, amióta ismerjük őket, magyarul beszélnek, semmilyen jel nem utal arra, hogy valaha is más nyelven beszéltek volna. A korai elemek inkább valamiféle germán vagy szláv rétegre utalnak. Értelemszerűen a kummi atyánkkal ellentétben nincs székely mi atyánk, tehát nyelvemlék sincs, semmi olyasmi nincs, ami ilyesmire utalhat. Egyetlen egy dolog van, ami itt szóba szokott jönni, a székelyeknek a sajátos írása, amit általában rovásírásnak hívnak. Mi azért hívjuk szívesebben székelyírásnak, mert középkor és a kora újkor több forrásában ezt székelyírásnak vagy húnírásnak hívták. Ezt általában az eurázsiai türk-rovásírások csoportjába szokták sorolni, ami elvben igaz is lehet, ami a legtávolabbi eredetét illeti, de Vásár István elemzése mutatott rá, hogy tulajdonképpen ebben az ABC-ben, ami hát a leggyakoribb verzióiban 34 jelet tartalmaz, ezekben a verziókban mindössze 5, azaz 5 olyan jel van, aminek a hangalakja is és a formája is teljesen azonos a kelet-európai steppei rovásírások, türk rovásírások megfelelő jeleivel. Ezen kívül van még 10 olyan jel, ahol a közös eredet gyanítható, viszont a többség az nem az, hanem egyrészt van 4 olyan, ami a Cyril ABC, illetve a Glagolita ABC egyértelmű hatását mutatja, és van 5 olyan jel, ami a belső fejlődés eredménye, van 6 ismeretlen eredetű jel, összességében ezek azok a jelek, tehát a többségben vagyunk most már, amelyek arra utalnak, hogy ezt az írást a magyar nyelvhez, a magyar hangokhoz kellett adaptálni. Miután itt glagolita eredetű jelek is vannak, elég valószínű, hogy ennek 863 után kellett bekövetkeznie, és értelemszerűen kicsi az esélye annak, hogy az államalapításkor vagy az Árpádkor folyamán kellett volna a székelyeknek egy ilyen sajátos, rövid szövegek lejegyzésére alkalmas írást kitalálni, ami annyira egyértelmű, hogy egy-egy szónak az olvasatán is évtizedek óta vitatkozunk. Tehát gond, hogy egy ilyen írás hogy használható akkor, ha tulajdonképpen rendkívüli esélye van annak, hogy többféleképpen lehessen értelmezni. Mivel ez a forrásbázis, amiről szó volt, tehát történeti források, nyelvi források, a székelyírás emlékei, és ami még népnév és egyebek összegyűlhetnek, tulajdonképpen megállt egy adott szinten, tehát nem bővíthető ez a tudás. Nyilvánvalóan próbálunk tovább lépni, és az előadás hátralévő része ezeket a kísérleteket, illetve ennek a hatását próbálja bemutatni. Értelemszerűen a régészetnél, a régészeti emlékeknél észre kell vennünk azt, hogy nem találunk a Székelyföld régészeti leletanyagában török, türk eredetű leleteket. Tehát ahogy egy kun vagy egy jász temetőben olyan elemekkel találkozunk, amelyek egyértelműen elválasztják a kor többi magyarnak mondott sírleletétől, itt ilyen nem létezik, sőt, ami létezik, ezt régészek ugyanúgy látják, mint én, egy nyugati eredetű viseletre utaló ruhakapcsoknak, inkapcsoknak a megjelenése. Tehát ebben az esetben a régészeti leletanyag nem segít nekünk a továbblépésben, a különbségek mindössze akkorák, amekkorák a Kárpát-medence magyar régészeti leletanyagának a regionális különbségei, és ezek így indokolhatók. Próbáltunk tovább lépni az állatcsont vizsgálatával, hogy léteznek-e olyan állatok, lovak, szarvasmarhák, amelyek csak a székelyekre, vagy csak a tőlünk keletre élő türk népekre jellemzőek. Ilyeneket nem találtunk, ez a kérdés életmódi ügyek tisztázására alkalmas, őstörténeti kérdések vizsgálatára jelen ismereteink szerint nem. Marad egy olyan terület, ami még régészet, ami alapvetően egy régészeti topográfiai szempontú vizsgálat, tehát most megint a mai Székelyföldről beszélünk, hiszen a Kárpát-medence régészete ma még nem alkalmas arra, hogy székely csoportokat tudjon úgy kimutatni, ahogy a nyelvtörténeti kutatások ezt feltételezik. És ezek a topográfiai igényű kutatások azért jelentősek, mert nem csak azt mutatják ki, hogy egy adott területen, például udvarhelyszéken, székely udvarhely környékén milyen korszakok, milyen korok, milyen népek fordultak elő, hanem azt is ki tudja mutatni, hogyha van-e valami krónikus makacs hiány, tehát bizonyos időszakok egész egyszerűen nem vagy alig voltak emberi lakossággal kitölthetők. Másrészt megmutatja azt is, hogy a település hálózatnak a változása tükröz-e valami folyamatosságot, vagy olyan szerkezeti törések vannak, ami biztossá teszi, hogy egy másik nép, másik települési stratégiával és egy másként kialakuló települési hálózattal jelenik meg ezen a környéken. És itt jönnek ehhez a környezettörténeti kutatások, ahol a különféle üledékrétegek fúrásával, a fúrásokból előkerülő pollenanyag és növényi maradványok vizsgálatával ki lehet deríteni azt, hogy mikor voltak erdőirtások, mikor volt legeltetés, mikor tűnnek föl azok a taposástűrő növények, amelyek állatok vagy emberek sűrű forgalmára utalnak, mikor történik visszaerdősülés, mikor történik az erdőnek bármiféle tudatos alakítása, és ezekből kiderül régészeti leletanyaggal tulajdonképpen nagyon jól egyezve, hogy melyek azok a korszakok, ahol az emberi élet nem volt különösen jelentős. Mondanom se kell egy ilyen hosszú felvezetés után, hogy a Székelyföld területén éppenséggel a hunok szempontjából jelentős 5. század az a korszak, ami ilyen szempontból népességhiányosnak, nagyon kevés lelettel reprezentálhatónak tűnik. Természetesen a további régészeti kutatás ezen javíthat, de mind a természettudományos kutatás, mind a régészeti kutatás arra utal, hogy itt jelentős népesség nem él. Ez folytatódik a gepida időszakban, folytatódik a korai avar időszakban, és tulajdonképpen csak a 8.-9. századtól számolhatunk intenzív, nagy falvakat létrehozó avarszláv népességnek a meglétével. Az, hogy itt lenne egy olyan 5. századi hun népesség, amelyik visszavonul Erdélybe, és utána székelyként lappangva megjelenik a honfoglaláskor, megjelenik az államszervezés idején, és feladatokat vállal el töretlenül hunként, ezt a régészeti források egyértelműen kizárják. Régi történet évtizedek óta tudjuk, ha mégis minden egyes újság, interjú, híradás arra tér vissza, hogy hol vannak a hunok, ennek az okát ne tőlem tessék kérdezni, van rá ötletem, de ez egy makacs történet. Az antropológiai vizsgálatok eredményeiről röviden szólnék. Ezek ugyanis körülbelül azt bizonyítják, amit a régészeti történeti nyelvi források tárnak elénk, egy alapvetően európid lakosságot. Ennek a különféle típusai léteznek, de mongolit koponyát találni benne az egy pár százalékos súllyal szerepel a kutatásban, tehát létezik, férfi-női verzióban is létezik, de ez a leletanyagnak egy kis része. Tehát ez a másik lehetőséget zárja ki, hogy egy frissen elmagyarosodott, türk eredetű nép költözött volna be valamikor a honfoglaláskorban, vagy a Korárpátkorban a Erdélybe, és ott, ahol elmagyarosodni nem lehet, csak a magyar nyelvet megőrizni, ott elmagyarosodna és kifogástalan magyar nyelven élne mind a mai napig. Tehát ez a tőle, tehát a fizikai, antropológiai kutatások alapján egy másik kizárható történet. Ezek után maradt egy utolsó verzió, amit tudásunk szerint meg lehet próbálni, a molekuláris biológiának a módszereit. Abban az időben, amikor a régészeti intézetet még nem sikerült kettéhasítani egy régészeti és egy archeogenomikai intézetté, hanem együtt voltunk és együtt próbáltunk kutatási stratégiákat kidolgozni, fontosnak tekintettük azt, hogy a Kárpát-medence kiválasztott tesztterületei közébe kerüljön a Székelyföld is, és próbáljunk valami kutatást ott is végezni. Ezt két úton terveztük. Egyrészt olyan helyen, ahol elég sok régészeti kutatás volt ahhoz, hogy középkori, biztosan székelyekhez köthető, tehát templom körüli temetőkből, templomokból feltárt 13., 14., 16. századi sírokat elő tudjunk venni. Nincs sok ilyen, udvarhelyszék egy bizonyos területe jöhet szóba. És ugyanakkor arra gondoltunk, hogy ezen a területen végezzünk recensgyűjtést is, tehát ugyanezeknél a falvaknál, vagy majdnem ugyanezeknél a falvaknál elvégezzünk egy olyan munkát, amiből kizárjuk mindazokat, akik a 20. század fordulatai nyomán kerültek a Székelyföldre, tehát sem a magyar történelemtanárt, sem a román rendőrt nem hívtuk meg erre a vizsgálatra. Azt kértük az önként jelentkezőktől, hogy szüleik, nagyszüleik származási helyét árulják el nekünk. Nyilván egy anonimizált gyűjtésről van szó, de hát a részletekkel lehetett dolgozni. És a részletekből jól kiderül, hogy még egy kis területen, ahol ugye a hagyományos zártság, a hagyományőrzés kiemelkedő szerepe szokott előjönni, itt bizony elég jelentős népmozgás van a szülők, nagyszülőkig visszanézve a különféle szomszédos falvak között, sőt a kapcsolatok egy része kimutat adott esetben egészen nagy távolságokig. 100 körüli mintával dolgoztunk mindkét esetben. Amit ezután mutatok, az archeogenetikus kollégáimnak, Széchenyi Nagy Annának, Borbély Noéminak és munkatársainak az eredménye, tehát most idegen tollakkal büszkélkedem. Annyi szerepem van benne, hogy a kutatás tervezésében részt vettem, és próbálom megérteni az eredményt, ami egy biológiai eredmény lefordítása történész eredményre, azért az egy kétes dolog, tehát ezt maximális óvatossággal kell végezni. Három dolgot végeztek el a biológus kollégák, megvizsgálták az apai leszármazási vonalakat, tehát a sejtmag Y-kromoszomájából kinyerhető genetikai állományt, megvizsgálták az anyai vonalat, tehát a mitokondriális DNS-eknek a haplotípusaival fogunk találkozni, és végül készül teljes genom elemzés, és ezek nagyjából azonos eredményre jutottak. Itt természetesen azt tudni kell, hogyha mai népeket, néptöredékeket, nemzetiségeket vizsgálnak, hogy csángó, hogy román, hogy magyar, az a világon mindent magába foglal, tehát tulajdonképpen ez egy tájékozódó erejű eredmény, aminek a lényege azonban az, hogy kiderült, hogy a középkori székelyek és a mai székelyek genetikai képe tulajdonképpen hasonló. Tehát az az aggodalom, ami bennem erős volt, hogy ezzel a belső mozgással tulajdonképpen eltorzulnak a középkor vonatkozásai, ez szerencsére nem igazolódott, a leletanyag használható, tény ugyanakkor, hogy irtozatos mennyiségű olyan ős van, aki ős volt, valamilyen szerepe volt, viszont a genetikai lenyomata nem látszik ezen a vizsgálaton, tehát azért van itt egy olyan tényező, ami bizonytalansági tényező ebben a kérdésben. Az alapvető lényeg, H-haplotípus, ez az európaiaknak az egyik fő jellegzetessége, tehát maga az anyag, a vizsgálat az több mint 90%-ban egy európid népességnek a lenyomata, a középkorban is, az újkorban is. Azok a szálak, mert léteznek ilyen szálak, amelyek a Árpád-kori köznép felé, a honfoglalók bizonyos csoportjai felé, a Dunántúl Karolinkora felé mutatnak, illetve az Urálvidék és Ázsia különféle területei iránt, ezek mind mindössze néhány százalékosak, tehát léteznek, de nagyon erősen arra utalnak a leletek, hogy ami történt, tehát egy vélhetően keleti eredetű népcsoportnak a beilleszkedése a honfoglalók közé, az nem egy honfoglaláskori történet, nem egy Árpád-kori történet, hanem ennél korábban történt, hogy mikor azt nem tudjuk. Itt van egy nagyon fontos összkép, ami a teljes genom elemzésre alapul, és azt látszik, hogy a székelyeknek a kapcsolatai a dunántúli népesség bizonyos csoportjai, az alföldi honfoglalók bizonyos csoportjai felé rendkívül markáns, tehát nem egymás között, hanem ilyen távolsági kapcsolatokat lehet megrajzolni. Ez azért valahol azt mutatja, hogy az a kép, ahogy a székelyeket az ország különböző peremterületein képzeli el a történeti és a nyelvészeti kutatás, ebben kell legyen realitás, még akkor is, hogyha a részleteket nem ismerjük teljesen pontosan. Összefoglalva, mind a három típusú archeogenetikai vizsgálat egy alapvetően európid és csak nagyon kis részben keleti kapcsolatokra mutató népességre utal. Természetesen, ahogy a magyarság is keletről jön, nyilván a székelyek is keletről jönnek, de hogy a találkozásuk mikor történik, nyilván nagyon korán, ezt nem tudjuk, és nyilván amióta a szemünk elé kerülnek, forrásokban szerepelnek, helyneveket, személyneveket hagynak hátra, a nyelvük a mai napig él, ők magyarok, ebben a kérdésben tudományos oldalról nincs vita, hogy miért szeretnének mégis hunt, mégis egyiptomit, mégis sumért faragni belőlük, erre a kérdésre sajnos nem tudok válaszolni. De köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.